Gyertek velem a Lukács evangéliuma 19. részéhez, 11-től. És mikor azok ezeket hallották, folytatta és mondta egy példázatot, mivel hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok azt gondolják, hogy azonnal megjelenik Isten királysága. Tehát azt hitték, hogy Jézuson keresztül azonnal megjelenik az Isten királysága, tehát megváltoztatja az egész politikai berendezkedést, és eljön a menny a földre. Mondta azért, egy nemes ember elment messze tartományba, hogy királyságot vegyen magának, aztán visszatérjen. Előszorítván azért 10 szolgáját, adta nékik 10 gírát, és mondta, kereskedjetek, míg megjövök. Az ő alattvalói pedig gyűlölik őt, és követséget küldének utána, mondván, nem akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk. S lő, mikor megjött az ország vétele után, parancsolá, hogy az ő szolgáit, akiknek a pénzt adta, hívják őhozzá, hogy megtudja, ki mind kereskedett. Eljött pedig az első, és azt mondta, uram, a te gírád 10 gírát nyert. Ő pedig mondané ki, jól vagy, jó szolgám, mivel hogy kevesen voltál hű, legyen birodalma 10 városom. És jövő második, mondván, uram, a te gírád 5 gírát nyert. Mondta pedig ennek, neked is legyen birodalmad 5 városon. És jövő egy másik, mondván, uram, ím hol a te gírád, melyet egy keszkenőbe eltéve tartottam, mert féltem tőled, mivel hogy kemény ember vagy. Elveszed, amit nem tetettél el, arra tud, amit nem te vetettél. Mondta pedig annak, a te szádból ítélek meg téged, gonosz szolga. Tudtad, hogy én kemény ember vagyok, elveszem, amit nem én tetettem el, és aratom, amit nem én vetettem. Miért nem adtad azért az én pénzemet a pénzváltók asztalára, és én megjövén kamatostól kaptam volna azt vissza? És az ott állóknak ezt mondta, vegyétek el ettől a gírát, és adjátok annak, akinek 10 gírája van. És mondané ki, uram, 10 gírája van. Ő megmondja. Mert mondom nektek, hogy mindenkinek, akinek van, adatik. Akinek pedig nincs, még amilyen van is, elvétetik tőle. Sőt, ennek felette az én ellenségemet is. Ellenségeimet is, akik nem akarták, hogy ő rajtuk uralkodjam. Hozzátok ide, és őjétek meg előttem. És ezeket mondván megy vala elől, felmenve Jeruzsálembe. Amen. Először is, hagyd mondjam azt el, hogy ez a gírákról szóló példázat, ez a királyságról szóló példázat. Ugyanis a királyság a megtérés után, miután, na kezdjük akkor az elejéről, hogy a királyság üzenete az azt jelenti, hogy Isten szeretné, hogyha mi rajtunk keresztül Isten cselekedne, ténykedne, és együtt tudnánk sáfárkodni, uralkodni, és befolyásolni. Ez az első dolog, amit meg akarok kérdezni. A másik dolog, hogy minden ember úgy van megteremtve, hogy vannak benne képességek Istenből, és vannak persze természetes emberi képességek is. Az isteni képességeket, de talán az emberi képességeket is fejlesztés útján lehet előhozni az emberből. Ugyanis például, hogyha valaki nem tanul ki egy szakmát, akkor soha nem tudja meg a saját maga életével kapcsolatban, hogy ő például egy jó pincér, vagy egy jó zenész, vagy egy jó szakács, stb. Nem. Hát ha valaki nem tanul valamit meg, akkor nem jön elő az adottsága. De a szellemi oldalról nagyon hasonló a dolog, ugyanis az emberben vannak kiremásott lehetőségei Istennek, amelyet az újjászületés után elkezd kiásni, ha van bölcsessége értelme, és van benne Istentől jövő úgymond látás önmagával kapcsolatban, az igével kapcsolatban kijelentés, hogy mire van elhívva az ember. És a mi feladatunk az, hogy bennetek, és az egyház feladata, hogy az egyklézsiában, a juhokban elősegítse, hogy Isten kotorázzon az emberben, az ember személyiségében, szívében, szellemében, és előhozza Isten azt, amit látni akar egy emberen keresztül. Ez érthető? Amen. Gyertek valam az a Korintusi levél második részéhez, 1 Korintus 2-höz. 1 Korintus 2. 2:1-től. Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem nagy ékes szólással vagy bölcsességgel, hirdessem nektek az Istennek a bizonyságtételét. A bizonyságtétel szó helyett titok szót is lehet fogalmazni, mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek, és az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédében állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek az erején álljon, vagy nyugodjék. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem a világnak, sem a világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amelyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. Amen. Mindjárt olvasom tovább, és egy kicsit magyarázatot adok ezekhez a mondatokhoz. Nézzük a négyes verszakot. Az én beszédem, ez párról van szó, az én prédikálásom, nem ez két különböző megnyilvánulás a beszéd, tehát amikor valaki beszél az igéről, meg amikor prédikál. Nem emberi bölcsességnek hitető beszédében állott. Tehát azt mondja itt, hogy nem az emberi bölcsesség, tehát nem az emberi lelke és a világban összeszedett bölcsesség által hirdette az evangéliumot, és ez nem ezzel hitette őket, hanem a szellemnek és az erőnek megmutatásában, tehát a Pálnak a szolgálatában ott volt Isten jelenléte, a Szent Szellemnek a jelenléte, és ott volt az erő. Ez két különböző megnyilvánulási dolog. Ugye előző héten, meg az előtti héten beszéltem arról, hogy az emberben ott benne lakik a szellem, kutat hoz létre, és aztán pedig beszél a János evangélium a 7. részében Jézus arról, hogy folyamok tudnak kiáradni az ember személyiségéből. Gyorsan itt egy dolgot megjegyzek nektek, hogy négy dolgot. Az első dolog az, hogy a szellemünkben, a Szent Szellem, mikor beköltözik az újjászületéskor, és ráadásul, amikor be is töltekezünk Szent Szellemmel, miképpen az abcselben, vagy a Kornélius házában, akkor egy mennyei felruházás történik az ember személyiségében. Mondd velem együtt, mennyei felruházás. El kell hinned, hogy egy mennyei kabátot kapsz belül, dicsőség az Úrnak. Egy nagyon csini és csili-vili kabátot. És ezt a kabátot a Szent Szellem adja rád, a szellemet életre kell, fölülről születik. És a szellemedben létrejön egy kút, és létrejön egy ilyen élővíznek kútfeje, és létrejön egy folyam. Emlékeztek erre? Előző héten beszéltem erről. A belső kutatnak az a lényege, hogy átlépjen a lelkedbe. Milyen részei vannak a lelkednek? Értelem, érzelem és akarat. Tehát, hogy a szellemed átlépjen erre a három területre, erről beszéltem. A másik feladata a szellemnek, hogy rajtad keresztül folyót, áradást hozzon létre. Mire gondolok? Például a családod felé rajtad keresztül a Szent Szellem vezetést hozzon. Amen. Vagy a barátaid segítségére legyél, és rajtad keresztül bevigyed a barátaidat az Isten szellemének a folyójába. Tehát Isten szellemének az akaratába, Isten tervébe. Ma felolvasta az Andi, ugye, aki figyelt a Róma 12-ből azt, hogy megvizsgáljuk, mi Istennek jó, tökéletes és kedves akarata. Tehát ez az áradás, ez nem csak neked szól, hanem szól másoknak is. Ugyanis Isten szelleme, és itt jön a következő két dolog, amit akarok beszélni, Isten szelleme nem csak benned akar munkálkodni, hanem rajtad keresztül is akar munkálkodni. És két területen tud a Szent Szellem rendszeresen felfrissíteni téged, nem csak hogy belőled akar kifolyni, hanem szeretni a Szent Szellem, hogyha benned létrejönnének rendszeresen betöltekezések. Benned. Belülről éreznéd, tapasztalnád az Istennek a szellemének a friss kiáradását. Benned. Amikor nehéz korszakban voltam érzelmileg, akkor Klaudával rájöttünk arra, hogy belül folyamok tudnak felszabadulni az ember életében. Belülről. És rendszeresen Isten tud szólni az emberhez, és a beszédén, vagy a Szent Szellemnek a működésén keresztül meggyógyíthat belül Isten bennünket. Tudtok erre mondani? És van egy másik dolog, ez pedig a kívülről befelé való töltekezés. Ugyanis Isten van úgy, hogy kívülről, természetfeletti módon egy frissítő üzenetet, vagy egy frissítő hírt, vagy egy frissítő szellemet tud megosztani a természetfeletti világból. Tehát amikor nem ember emberen keresztül, hanem Isten és ember együtt egy kapcsolódást hoz létre, és beárad az ember személyiségébe, például egy igény keresztül egy Istentől jövő kitöltés, vagy betöltés, áttöltés. Egy jó híren keresztül például. De ugyanígy van, amikor emberen keresztül például kap az ember egy proféciát. Kinek a kútjából kapja az ember azt a proféciát? Egy másik személy kútjából kapja a proféciát, és belehatol az ember bensejébe az az üzenet, ami Istenből jön. Amen. Tehát belülről, egy ember bensejéből átárad egy másik ember bensejébe Istennek az üzenete. Ez az, amikor az ember már újra és újra Istentől kap egy ihletet kívülről befelé. A legtöbb keresztény erre építi az életét, hogy kívülről az ember kapjon valamit Istenből, vagy az embertől. Azonban, ha ez folyamatosan ebben él az ember, akkor az a nehézséget fogja átélni, hogy nem fogja használni a belső kútját, és egy idő után meglankad az ember belső személyiségének a növekedése, mert nem arra vagyunk elhívva csak, hogy kívülről befelé legyen a töltés, hanem arra, hogy rendszeresen belülről állandóan Isten regeneráljon. Ez olyan, mint amikor az embernek van egy autója, és az autójában, a motorban az olaj vagy elfogy, vagy pedig elhasználódik az olaj. Akkor arra van szüksége, hogy olajcserét végezzenek az autójába. És az ember is ugyanígy működik, hogy olajcserét végezzünk rendszeresen. Ugyanis a szellemi életed az nem arról szól, hogy újjászületsz, és rendszeresen szkeptikus lenni, de tehát nem arról szól az ember személyisége, hogy mikor újjászületik, hogy minden kicserélődik, és egyszer csak egy ember, mint egy mennyei angyallá válna az újjászületésben. Sajnos, amikor újjászületsz, akkor az elméd, az értelmed, értelmi képességed és az akarati szinten nem újulsz meg azonnal. Tehát nem az történik, mikor egy ember újjászületik, hogy lecserélődik mindene, és egy kis angyallá, kis Gábriellé változik. Sajnos, bárcsak így lenne. Még te se, hiába nézel rám szép szemekkel. Arca pedig csupa derű. Kék a szeme. Tehát hiába neked is szükséged van arra, egy idő után föl fogod ismerni, hogy előjönnek azok a régi karakterek, és bár Isten szelleme esetleg megérinthet, és mégis másnap a feleséged, mondjuk Luisa megjegyzi, hogy drágám, lehet, hogy újra születtél, de még egy pár dologból szerintem helyre kéne állnod. Miközben eszitek a forró levest. Tehát Istennek az a terve, hogy rendszeresen olajcsere jön létre az ember életében. Ma az Eklézsiában sajnos, mint hogy ezt az üzenetet elfelejtették volna, hogy az ember személyisége rendszeresen változásra van elhívva, mert azért, mert még nem vagyunk megdicsült testben, bár tudom, hogy neked már megdicsült tested van, nekem még nem. Tehát a szellemünkben a Szent Szellem felruházó erővel jön kutathoz, hogy átlépjen a személyiségünkbe, és aztán Istennek a szellemének a feladata, hogy átváltoztasson bennünket. És hol tartunk most a 1 Korintus 2-nél? Gyertek oda-vissza, 5-ös verszaknál, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején álljon, nyugodjék. Mi a célja Pálnak a szolgálatának? Hogy a hit az emberben, isteni bölcsességen álljon, és Istennek az erején. Amen. Tehát a hitnek az alapja mi? Az erő. Dicsőség az Úrnak. Tehát hogyan jön létre az ember személyiségében a hit növekedés, vagy a hitnek a megtartása? Inkább beszéljünk most a hitnek a megtartásáról, mert ahogyan lelki gondozok, rendszeresen hallom ezeket a mondatokat, és szeretném, hogy ezt teljesen kiirtanánk a szívedből ezt a mondatot. Hát még nagyobb hitre van szükségem, hogy elérjek bizonyos célokat az életemben. Ez nem igaz. Ez botrány, hogy rendszeresen ezt mondjuk, ha majd nagyobb hitem lesz, akkor majd talán jobban tudom szeretni a feleségemet. Ha nagyobb hitem lesz, akkor tolerálni tudom a gyerekemnek a hülyeségeit. Ha nagyobb hitem lesz, akkor meggyógyulok. Ha nagyobb hitem lesz, akkor lesz egy nagyobb házam. Ha nagyobb hitem lesz, akkor lesz egy nagyobb karikagyűrűm. Testvérem, ez nem igaz, ez nem így működik, és szeretnénk ma beszélni erről, de menjünk tovább az igében. Azt mondja Pál, hogy a hitnek az nem emberi bölcsességem, hanem mennyei bölcsességen és mennyei erőn kell, hogy álljon. Tehát a hitnek van két lába, azt mondja, a bölcsességnek, tehát a mennyei intelligencián kell állni a hitnek, a másik pedig a mennyei erőből kell áradni a hitnek. Dicsőség az Úrnak. És ez létrejön akkor, amikor meghallod az evangéliumot, mennyi bölcsesség ért el téged, és hiszel is benne, és újjászülesz, és erő is átjár téged, mert a Szent Szellem ereje az, aki újjászül téged. Tudsz erre ámen mondani? Isteni, azt mondja, hogy bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk. Azért akartam ezekről lassabban beszélni, hogy megértsd ezeket a mondatokat. Azt mondja, a bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk. Pálnak a szójárásában a tökéletesség szó nem csak azt jelenti, ahogyan te szoktál gondolkodni magadról, velem együtt, hogy ha majd egyre szentebb és nagyobb információ vagy tudással rendelkező személy leszek, akkor majd Isten szól hozzám mennyeit, mennyi bölcsességet, egy magasabb rendű bölcsességet, egy magasabb rendű kínatkoztatást. Nem? Nem ezt jelenti a tökéletesség szava pár értelmében. Két-három jelentése van, de amit én akarok mondani, az egyik a három közül, az, hogy szellemivé akar válni valaki. És amit megértett, azt szerint akar élni. Ez a lényeg, ez a tökéletesség. És ez szellemi értelemben használja úgy, tehát a bölcsességet pedig azok között szólunk, akik szellemivé akarnak válni. Érthető így? Amen. Bölcsességet pedig szellemi emberek között szólunk, vagy akik szellemivé akarnak válni, ám de nem a világnak és sem a világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét. Itt a teológia két dolgot magyaráz. Itt ezek a fejedelmekkel kapcsolatban. Vagy valóban ezek emberi lények, vagy pedig természetfeletti gonosz angyalok. Vagy emberi lények, vagy pedig gonosz angyalok, ám de nem a világnak gonoszság fejedelmeinek a bölcsességét. Tehát van olyan bölcsesség, ami természetfölötti világból van, és a rossz oldalról. Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk. Milyen ez a bölcsesség? Titkon van. Tehát mit mond Pál, mit hoz létre? Leleplezést, előhozza azt, ami nem látható. Tehát a prédikálásán keresztül előhozta az embereknek azt, amit senki nem látott, csak ő a Szent Szellem által, dicsőség az Úrnak. És azt mondja, hogy erre építi őket, és a hit is így jön létre, és az erő és a bölcsesség, hogy a titkot leleplezi Pál a prédikált igén keresztül. Halleluja, dicsőség az Úrnak. És azt mondja, hogy hanem Isten titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, el van rejtve ez a titok, amelyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. Ez fantasztikus jó hír. Isten elrejtette miértünk az újszövetségi eklézsiáért. És arra vagy elhívva a szellemeden keresztül, hogy magad részére és mások részére előhozd ezeket a titkokat. Erre van elhívva az ember is. A fantasztikus nagy úgymond bizonyság és 100%-ig biztos dolog azt mondja, hogy ez el van rendelve a világ megalapításakor és előtt már. Amen. Tehát olyan dolgokról beszélünk, amik már megvannak. És Pál nem a pszichéjéből, vagy a gonosz sátáni erődítményekből, okkult erőből hozza elő ezek a titkokat, hanem azt mondja itt, hogy olyan dolgokat, amik már a mennyben fönn vannak tartva, előre eltervezett Isten. Tehát miről beszél itt Pál, hogy olyan alapokra teszi az emberek hitét, ami már létező. Tudtok erre ámen mondani? Dicsőség az Úrnak. A te hited már létezett, és létező. Ezért mondom azt, hogy ne abban higgyél, hogy majd, ha nagy hited lesz, akkor erész dolgokat, hanem abban higgyél, hogy a te hited ezen áll. Mondom még egyszer ezt az igét, felolvasom a te kedvedért. Öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. Mondd velem együtt, öröktől fogva. Elrendelte Isten az én dicsőségemre. Amen. Dicsőség az Úrnak. El van rendelve mindaz, az a hit dolga, a természetfeletti dolgok, ami a tiéd. És azt mondja utána, amelyet a világ fejedelmei közül, itt megint lehet földi lényekre, azaz emberekre, de lehet természetfeletti fejedelmekre, gonosz angyalokra is gondolni. Tehát amelyet a világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőségnek az urát. Isten úgy csinálta, hogy elrejtette azt a bölcsességet, ami a nálad van. És elrejtette az egész teremtett lények és a gonosz sátáni világ elől, hogy te fölismerd azt, hogy mi az ő terve, jó szándéka, célja az életed vonatkozásában. És azt mondja, ha ebbe beleláttak volna, akkor nem feszítették volna meg Krisztust. Azért, mert akkor tudták volna, hogyha nem feszítik meg Krisztust, akkor ő nem támad föl a halálból. Ha nem támad föl a halálból, nem jön el a megváltás, és ha nem jön el a megváltás, nem jön el a bölcsesség, és nem lesznek olyanok, mint Isten az emberek. Dicsőség az Úrnak, hogy viszont ez le lett valóban lakatolva, Isten viszont embereken keresztül ezt föloldja, és a Szent Szellem kijelentése Pálon keresztül beviszi az embereket a föltámadás utáni dicsőségbe. Dicsőség az Úrnak. Óriási. hogy le van lakatolva, évszázadok, évezredek teltek el, és Isten pedig előhozta ezt. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Tehát Isten elkészítette az őt szeretőknek ezeket a dolgokat, amit fül nem hallott, szem nem látott, emberi szív meg se tudott gondolni. Ezeket hozzuk elő, és az egyháznak ez a feladata, a sáfárságnak ez a lényege, előhozni azokat, amiket eddig nem volt látható. Miért? Amikor valaki meggyógyul, mondjuk vakságból, akkor nem azt csináljuk, hogy imádkozunk valakiért, és előhívjuk a szemet. Előhívjuk a szem idegrendszerét. Előhívjuk mindazt a részt, ami a szem, az agy és a szervezethez van kapcsolva. És létre szóljuk a semmiből, azaz valamiből, a mennyből, azt, hogy létre jöjjön egy szerv. És az a szerv funkcionáljon, a sejtjei, az egész részei, nem tudom, miből áll a szem, illetve hogy milyen kötődése van, mert nem vagyok orvos, de a lényeg az, hogy ti is tudjátok, hogy kötődik az emberhez, és a húshoz, a vénához, az idegrendszerhez, mindenhez a szem, az agyhoz, mindenhez. És ezt Isten előhozza, például Jézus, amikor imádkozik a vak Bartimeusért, akkor megkérdezi tőle, hogy mit cselekedjen veled. Erre azt mondja, hogy hát vak vagyok, gyógyíts meg a szememet. Erre azt mondja, hogy a te hited megtartott téged, láss. És előhozta a semmiből, amit ember szeme, ember füle, ember szíve meg se gondolt. Azt a szemet, dicsőség az Úrnak, amely előbb volt már készítve. Fönt a mennyben, ott volt a polcon. Jézus meg lehozta a polcról. Mert azért jött Jézus, hogy előhozza a szemeket. Azt mondja, mit mond itt? Mert Isten készített az őt szeretőknek. El van készítve. Mire van elhívva az ember, hogy mennyire picikét tudtunk még csak fölfogni az egészből? Isten elkészítette ezeket. Nem arról van szó, hogy el fogja készíteni. Elkészítette ezeket. Csak az eklézsia még nem igényelte, és nem akart ez szerint az elkészült dolgok szerint élni. Mert nem hittük kell, hogy Isten szeret bennünket. Jelenleg az eklézsia két része van elosztva. Vagy a bátyusok, akik ott dolgoznak az eklézsiába, vagy a tékozló fiak, akik még a disznónyájjal foglalkoznak a disznók között. De már azért van egy másik rész is, hiszem, a harmadik rész már jön, akik átgondolják ezeket a dolgokat. Nemrég szolgáltam valakihez és valakiért, és mondtam neki, hogy tudod, hogy mit mondott magába a tékozló fiú? Nem vagyok méltó, nem vagyok méltó, nem vagyok méltó arra, hogy fiú legyek, de visszamegyek szolgaként. És nagyon sokszor, amikor visszajönnek az emberek az eklézsiába, vagy meg akarnak újulni, vagy vissza akarnak menni az atyai házhoz, ha elveszítették a forró drótot Istennel, rádióadást, vagy pedig a telefonadást, akkor sokszor azt mondják, hogy nem vagyok méltó, hogy visszaálljak ugyanabba a pozícióba. Nem lehet visszajönni az atyai házhoz, csak fiú pozícióba. Nem lehet, nincs más pozíció. Csak fiú pozíció van az új szövetségben. Fú, halleluja. Nincs más pozíció, csak fiú, és a fiú pedig örökös. Értsd meg, az a személy, aki valóban bűnbocsánatot kap, az fiúvá válik. Isten gyermeke. És nem lehet olyan, hogy zabi gyerek. Nem lehet olyan, hogy ismered a kis öcsédet. Igen, ő az, aki téveiget. Ő az a harmadosztályú, akire a kezére már nem húzzuk föl a gyűrűt. De a mi kezünkön rajta van a gyűrű. Nem erről szól a történet. Rögtön a jogok visszakerülnek őhozzá. Ez olyan, mint amikor tulajdoni jogot kapsz. Lesz egy adásvételi szerződésed, és utána pedig bejegyzik a földhivatalban, nem a széljegyzetre, hanem az egészre, a tulajdoni lapra a te tulajdoni jogodat. Értsd meg, hogy nem lehet úgy bemenni Isten jelenlétébe, hogy ne kapnál egy házat. Ne legyen tulajdoni jogod. Ott mindenkinek van tulajdoni joga Isten jelenlétében. Első dolog, neked van tulajdoni jogod. Te a királyságnak a tulajdoni jogát képviseled. Neked van birtoklási jogod. Te birtokolhatsz dolgokat. Nagyon sok tanítás arról szól, hogy el ne szálljunk, hogy nehogy a birtoklás között valamilyen olyan génmanipulált lényé váljunk, hogy el ne szálljunk így zsargonnal. Testvérem, vigyázz azzal, hogy magadat manipulálod, vagy magadat metszed. Az atyának kell metszni nekünk, nem magunkat kell metszeni. Tehát az atya szelleme az, ami metsz. Az atya az, aki metsz. Az atya, aki metsz. Mi nem olyan kereszténységben hiszünk, amit magunkat építjük föl. Magunkat tesszük jobbá. És ahogy egyre jobb emberek leszünk, úgy egyre jobban visszakapjuk a fiúságot. Nem. Nem lehet az újjászületésben azonnal kapod a fiújogot, és nem lehet máshogy beleszületni Isten királyságába, csak fiúságon keresztül. Aztán van használati jog. Ez is egy óriási dolog, hogy az eklézsiában el kell hinni, hogy van használati jog. Használhatsz dolgokat az eklézsiában. És van hasznosítási jog. Hasznosíthatod azokat a dolgokat, tehát gyümölcsözővé, sokasodásban élő keresztényé tudsz válni, mert Isten azért jön, hogy hasznosíts és gyarabíts. Has alkos, és a haza fényre delül. 10. verszak. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szelleme által. Hogyan jelentette ki Isten? A szelleme által. Isten hogyan jelenti ki a dolgokat? Mondjad így, a szellem által. A Szent Szellem által jelenti ki. Mit jelent ki? Azt, amit el van készítve. Tehát mi a Szent Szellem feladata itt a Földön? Hogy kijelentse a bensődbe azt, ami el van készítve. De lehet, hogy az én bensőmben vagy más bensőjében jelenti ki, és azt kívülről megkapod. Amen. Fú, dicsőség az Úrnak. Nagyon boldog vagyok ezért az igéért. Figyelj, hogyha te keresztény vagy és szeretnél fejlődni, akkor ezt már hinned kell, hogy a fejlődésed kész van a mennyben. És te abban jársz, amit Isten elkészített. Efézus 2. Előre elkészítette. És azt mondja utána az ige, mert a szellem mindent vizsgál, még Isten mélységét is. Még Isten mélységében is, úgy is lehet fordítani. Tehát a Szent Szellem benned kész arra, hogy bemenjen az Atya szellemének, szívének minden részébe, a mélységébe, Isten mélységébe, és előhozza Isten mélységéből azokat a dolgokat, ami neked szükséges. És kikutatja neked, Isten, hogy mire van szükséged. Isten kutat, Isten szelleme kutatja az Istent, az Atyát, hogy megmutassa neked, hogy mire van szükséged. És át akarja adni ezeket a dolgokat. Tehát a Szent Szellem kivel van? Egységben, az Atyával. És hogyan van egységben az Atyával? Hogy előhozza az Atyának a vágyait, kívánságait számodra. Tehát Isten szelleme benned az Atyának a vágyait és mélységét hozza el. És Isten szeret téged, és olyan dolgokat készített, ami számodra jó. Rendszeresen kell hallani azt, hogy Isten elkészített dolgokat, mert úgy épül fel a hited. Mindenkinek így épül a hite. És mindenkinek rendszeresen kell hallania azt, hogy Isten előhoz dolgokat számodra. És amikor jön a csüggedés, a teher, hogy hogyan valósítod meg Istennek a dolgait, akkor is erről kell hallanod, hogy megmaradj a hitben. Amíg éppen Lót is rendszeresen nézte és látta a Szodomának, Gomorának undorító paráznasággal, gonoszsággal teljes társadalmát. És mégis ott ült a kapuban, és mégis azt mondja az ige, mint igaz, aztán Istentől egy elrendelt időben kiszabadítatott. És Isten kiszabadította Lótot abból az állapotból, hol ott látta rendszeresen, hogy mi folyik a városban. Emlékeztek rá? De Isten kiszabadította a megfelelő pillanatban, de kitartott Lót, és nem engedte, hogy a szelleme, a szíve teljesen kiüresedjen a Szodomából, hanem engedte azt, hogy benne maradjon abban az igazság szeretetben. Mégis látta és megkeseredett a lelke. De Isten látta, hogy megvan keseredve a Lótnak a lelke. És Isten látta, hogy a szíve viszont megtartotta az Isten hitet. És ezért elküldte az angyalokat, hogy kiszabadítsák Lótot. Miközben Lót szenvedett, tele volt keserűséggel. Már egy mennyei kozmikus harc folyt érte. Ábrahámnak már szólt Isten, hogy Ábrahám, elmondom neked, a Szodoma kénkővel lesz elpusztítva. De... Azt mondja erre Ábrahám, ott van az én unoka öcsém. Menj meg, Uram! És elkezdett közbejárni Ábrahám. És mi történt? Megmentette Isten Lótot. Azért, mert benne maradt abban a szellemi közegben, belül, amire Isten már megmutatította Ábrahámon keresztül. Hogy van egy élő Isten, egy teremtő, egy mindenható, egy minden fölött való, minden tudó, minden erő fölül való Isten. És megtartotta ezt az Isten hitet. Tudod, hogy mi az, ami megváltoztatta a családját, a feleségét? Emlékszel a feleségére? Lótnak a feleségére? Ki emlékszik rá? Tegye föl a kezét. Mi az, ami megváltoztatta? Az, hogy visszanézett. Ezt tudod, mit jelent? Hogy a szellemében annak a nőnek nem volt meg az élő istenkép, az élő istenhit, és visszatekintett, miközben vitte ki őket az angyal Szodomára. Ez azt jelenti, hogy a látás által összetörte Isten ezt a családot. A rossz látásukon keresztül. Kinek volt rossz látása? A feleségének. Mi az, ami bejött, mit ír az ige Lótnak a feleségéről, ami bejött a Lót feleségének az életében, a nevét se tudjuk. A látás. Azt mondja, mikor hátra tekintett, sóbálványá lett. Ugyanúgy Isten azt akarja, hogy ne a világra néz, hanem azokra a javakra, amiről most beszélek, a mennyei javakra. Mert az, aki a világra néz, az szellemi sóbálványá lesz. A világ rendszerére tekint. És egy tekintésen keresztül megváltoztatta Isten a lényét, és kővé vált. Mit jelent ez az intés? Ez az utolsó időkre vonatkozik, hogy ne a Szodomára figyelj, hanem arra figyelj, ami benned van, amit Isten beléd helyezett. És figyelj, és meríts példát Lótból, aki nem engedte, hogy a szellemében elfajuljanak a dolgok, dicsőség az Úrnak. Amen. Ezért beszélek erről, hogy ne Szodomára figyelj, hanem arra, amit Isten már kijelentett neked a szívedben. Isten mélységeit, dicsőség az Úrnak. Barátom, tudod, mit mond az igeit? Hogy Isten mélységeit akarja kijelenteni Isten a szellemedben. Ezt tudod, mit jelent? Hogy a szellemednek nincs vége a kútjának. Isten mélysége van a szellemedben. Fú, halleluja. Nincs olyan állapot, amit Isten ne tudna meggyógyítani, mert mély a kutad. Olyan mély a te kutad, mint Istennek a kutya. Isten kutya van a te kutadban. Nem a Tóth Lajos kutya van a Tóth Lajosban. Isten kutya van a Tóth Lajosban. Isten szelleme van benned, ezért Isten szelleme alkotta a kutadat. Isten szelleme van a kutadban. És Isten szelleme, amilyen mély, olyan mély vagy te is. Amilyen mély Isten, olyan mély vagy te is. Mélységet hív elő belőled Isten. Nincs olyan gyógyulás, vagy fájdalom, vagy teher, amit Isten ne tudna benned. És hozza a Szent Szellem. Hozza a Szent Szellem a gyógyulást a fájdalomra, a gyógyulásra, meg gyógyulást hoz, hogy még magasabb szintre éljél szellemileg. Vigasztalásra vigasztalást hoz. És nincs vége. Tehát a sáfárságodnak nincsen, úgymond, vége. Nincs zsákutca, nem fog soha zsákutcába kerülni. Olyan a sáfárságod, mint egy olló, ami nem befelé csuklik, hanem kifelé nyílik. Van egy ilyen a matematikában egy jel. Végtelen. Vagy bocsánat, a kacsaszcsőr. Emlékeztek rá? A kacsaszcsőrre? Végtelen a szellemed. Mert Isten mélységei tudja Isten szelleme közölni a szellemeden keresztül, azaz Istennek az akaratát. És még figyelj, 11-es verszak. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek nem a lelke szó van ott, hanem a szelleme. Tehát a szellemed ismer téged. És most ez az a pont, amit nehéz megérteni, hogy a szellemed letapogat téged. És a szellemednek van egy funkciója, hogy ismer téged. Nem a lelked ismer téged, hanem a szellemed. És amikor az ember bajban van, érzelmi krízisben van benne, bármilyen nyomás alatt van egy ember, akkor tudod, hogy mit él át? Azt hiszi, hogy az állapotát az érzelmi instabilitáson keresztül, akár betegség, akár fájdalom, akár rossz hír, akár bármilyen nyomás vagy teher, hogy az a fájdalom, teher, krízis, hogy az mondja meg, hogy ki vagy. Ilyenkor az ember becsapódik, mert azt gondolja, ha rossz lelki állapotban van, akkor ő fel tudja magát térképezni, és meg tudja magáról mondani, hogy milyen állapot van. De nem igaz. Mert nem a lelki állapotot határozza meg, és tudja meg, nem a lelkeden keresztül tudod meg, és tudható meg, hogy ki vagy, hanem a szellemeden keresztül. Ezért amikor rossz állapotban egy ember, egy férfi vagy egy hölgy, és úgy érzi, hogy már nem a régi formájában van az Úrban, vagy nem a régi formájában van érzelmileg, nem annyira instabil, akkor ne nézz arra, ezt meg kell tanulni éveken keresztül, ez tanulás és hónapok is nehéz évszakokon keresztül át kell menni, hogy ne arra nézz, hogy mit mond az érzelmed és az elméd, mert be fog csapni, mert a psziché az a világhoz van kötve a testen keresztül. A szellemed meg Istenhez van kötve. És a szellemet tudja bekalibrálni, és a helyes diagnózis és analízist adni, hogy ki vagy, és milyen állapotban vagy. Nagyon sokszor az ember hallja Istentől ilyen rossz állapotban, hogy Isten szeret téged, Isten jó, Isten szemefénye vagy, és olyanok ezek a mondatok, mint egy ilyen kápráztatás, mint egy ilyen illúzió, és azt érzi az ember, hát ez nem rólam vonatkozik. Hát én nem vagyok olyan jó állapotban. Pont én, kapsz egy proféciát, és azt mondja az Úr neked, hős vagy. Erre azt mondod, én hős? Alig olvasom a Bibliát. Én hős? Most tagadta meg majdnem az Urat. Engem szeret Isten? Hát nem vagyok már a régi formában. Azért, mert a pszichét, ami a világhoz kapcsolódik, a világ tudattal akarja befolyásolni a szellemedet, és úgymond egy ilyen analízist és értelmezést adni, és vigyázz, mert a szíved beveszi. A szíved beveszi. Ezért mondja Pál, nem e világnak a bölcsességét hozom nektek, hanem Isten bölcsességét és Isten erejét. Mi az, ami kiemel ebből? Hirtelen! Hirtelen! Az erő! A Szent Szellem jelenléte! Hirtelen! Belülről nem tudod megújítani magad, és jön kívülről az erő, egy profécia, az igének egy üzenete, az igének egy mélyreható kijelentése Istenből. És egyszer csak fölnyílik a szemed. De vigyázz, mert az ismeret, vagy az értelmezés, az még nem egyenlő azzal, hogy te meg is változol az értelmezés, vagy az ismereten keresztül. Önmagában az, hogy kapsz egy igazságot, egy valóságot, egy kinyilatkoztatást, egy mélységet Istenből, ez nem jelenti, hogy te megváltozol. Akkor változol meg, ha rögzül benned az, és aztán pedig a rögzültség után átalakít téged. Mert az Isten mélységének, mélységéből jövő információnak át kell alakulni a szívedben rögzült dolgoknak. Ez olyan, mint amikor van egy VHS kazetta volt régen. És nézte egy filmet rajta, és gondoltál egyet, letöröd a VHS kazettát, és egy újat veszel rá. Na ugyanúgy rá kell vennie Istennek a szívedre az új dolgokat, és rögzíteni kell, és be kell nyomni a rec gombot, és rögzíteni kell Istennek az új fájlát, az új üzenetét. Lehet, hogy előtte kétszer-háromszor már le volt törölve a VHS kazettát, és ismered azt a szövegét Istennek, szeretlek téged, drágám, és mégis, amikor bajba vagy, újra ezt a filmet kell megnézned, ezt az üzenetet kell hallanod, és újra föl kell vennie a szívedre, hogy szeretlek téged, drágám. Azért, mert rendszeresen kell kapni, úgymond kisütéseket a szellemednek, a szívednek, mint amikor a mikrohullámú, rossz volt nekem a héten a mikrohullámú sütőm, bekapcsoltam, és ilyen villámok voltak bent. És füstölt is. És Isten azt akarja, hogy rendszeresen ilyen sokkot kapjál, mert különben nem fog tudni újraindulni. És valóban újra kell téged defibrillálni, hogy megújuljon. És a defibrillátoron keresztül pedig Isten üzeni, hogy szeretlek téged, drágám. Miért? Miért mondom a szeretetet? Azért, mert azt mondja, Isten készített az őt szeretőknek. Tehát nem mi szeretjük Istent, ő szeret bennünket. Figyelj ide, állj már meg egy pillanatra, testvérem. A kereszténység nem arról szól, hogy én szeretem Istent. A kereszténység arról szól, hogy ő szeret engem. Dobd ki ezt a gondolkozást, mert ha egyre jobban szereted Istent, akkor majd egyre jobban szeret téged. Nem, fordítva. Ahogy egyre jobban elhiszed és megismered, hogy Isten szeret, annál jobban szereted őt. Isten előbb szeretett be, dicsőség az Úrnak. Mielőtt mi még ismertük volna. Nagyon sok ember arra építi az életét, hogy egyre jobban szeresse Istent, és egyre nagyobb közösségben legyen Istennel. De ha nem arról indulsz, hogy ez megvan már, Isten eltervezte, akkor belefulladhatsz egy ilyen törvénykezésbe önmagad életében. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Tehát Isten előre eltervezi, hogy nem csak téged, az egész világ mindenséget szereti. És oda adta az egyszülött fiát érte. Nem ismerte föl senki a fiát, senki. Ezért, hogy elhiggyed, hogy Isten szeret téged. Dicsőség az Úrnak. Mármint a keresztről beszélek, hogy nem ismerték fel a keresztem. Mert kicsoda tudja az emberek közül ember dolgait, dolgok, hanem az ember szelleme, amely ő benne van. Azonképpen Isten dolgai, dolgok. Nem ismeri senki, hanem ha az Istennek a szelleme. Azért, mert újjászülettél, ez nem azt jelenti, hogy ismered Isten dolgait. A Szent Szellem az, aki transformálja, hozza, mint egy generátor átalakítja Isten szellemének az üzenetét az életedre nézve. Mi pedig nem a világnak a szellemét vettük, átvettük, de nem a világ szellemét, hanem Istenből való szellemet. Hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Itt az eredetiben a megismerés szó helyett látás van. Mondd velem együtt az igét. Mi pedig? Nem a világnak szellemét vettem. Úgy is lehet mondani ezt a vett szót, ez nem olyan, mint amikor veszel 10 dek a pár és itt a spárba, hanem ez az, amikor átveszel valamit, megragadsz, úgy, mint amikor néztük a videón. Emlékeztek rá? Emlékeztek a videóra? Meg kellett, hogy kapja a labdát, a kis csávó, és aztán pedig elfutott végig, meg ragadta a labdát. Ugyanúgy Isten is azt mondja, amikor Isten szeleméből átvettél, meg ragadtad, azt tudod, hogy erőszakosnak kell lenni Isten szeleme felé? Ne azt várd, hogy Isten szeleme, hogy megerőszakol téged. Te akart megragadni Isten szellemét. Azt mondja itt vissza. Azt mondja. Mi pedig nem egy világnak szellemét vettük, hanem Istenből való szellemet. Honnan jön ez a szellem? Istenből. És most figyelj, hogy lássuk azokat, mondd velem, hogy lássam azokat, amelyet Isten ajándékozott nekem. Isten ajándékozott nekem. Isten ajándékozott nekem, hogy meglássam ezeket a dolgokat. Hát ma erről van szó. És amikor visszamegyünk a Lukás 19-hez, és emlékeztek rá, ott volt az a három fiatalember, aki kapott 10 gírát az egyik, ugye? Bocsánat, 5 gírát az egyik, és az megkapta ezt, átvette, szó szerint ő is megragadta a gírát, és azt mondta, hogy ezzel a gírával fogok foglalkozni. És azt mondta ott Isten neki, legyen uralkodásod városokon. És a sáfárság be fog téged vinni a helyes uralkodói pozícióba. Szó szerint egy uralkodói jogot ad neked, ha elfogadod azt, hogy Isten ajándékozott neked dolgokat. És az uralkodás az egyenlő a sáfársággal, de ez egy szellemi szabály. Nem fogsz tudni uralkodni, ha nem veszel át Istenből. Mert nem magunkból és a magunk gondolataiból, a magunk bölcsességéből uralkodunk, hanem itt Istenből átvettünk. És ezeket az átvett dolgokat nem te kutatod ki, hanem benned lakozó Szent Szellem hozza be, mint egy ilyen futó szallag egy gyárban, és átadja neked a dolgot, az információkat, ha nyitott a szellemed. Értitek, miről beszélek? És azt mondom a Lukás 19 alapján, hogy a sáfárság abban a pillanatban beindul, amikor elfogadod azt, amit Isten ajándékoz neked. És akkor Istenben elhiszed, hogy Isten ajándékozott neked dolgokat, onnantól kezdve a dolgokon keresztül tudsz uralkodni. Mert a dolgok azért adatnak, képesítenek téged, mindenfajta képesítést ad. A dolgok átvétele képesítést ad. Erre azt mondod, és hol van a szentség? Hol van a jellem, Lali? Hát nem beszélsz a jellemről. Amikor Isten ad neked valamit, akkor azon keresztül isteni tulajdonságot is ad. Tehát ez nem úgy van megcsinálva, hogy némelyeknek ad néhány talentumot, ami nagyon működik. Pfú. Petin, olyan kenet van, rá kacsint valakire. A fül kinő, az orr visszaáll. A haj visszanő. A másik, a pityú, hát a pityú az nem kapott olyan ajándékot, ő szent. A Szent Szellem nem csak ajándékot osztogat, hanem az ő jellemét is osztja, a Krisztus szellemét osztja, a krisztusi dolgokat. Tehát ilyen nincs, hogy valaki nagyon nagy erő birtokában van, és hát olyan kis világi. És vannak a szentek, a szentehenek, hát ő nekik nincs olyan nagy ereje, de nagyon az Úrban van, és nagyon nagy jelleme van neki. Óriási karakter. Mély karakter. Tehát vannak a mély karakterek, meg a hatalmas csodatévő pityú, vagy ki ez? Petik. Nem, ez nem így működik. Ez a világi gondolkozásmódban van benne. De Isten, amikor valakit fölruház valódi szellemmel, valódi erővel, akkor jellemet is ad előtte. Ki építi a jellemet? Tehát nincs olyan, hogy valaki nagy erő van, és közben egy szentségtelen kis féreg. Nem igaz. Nem igaz, és fordítva sem működik. Tehát Isten szelleme egyensúlyban mozog. Tehát Isten nem hoz létre egyensúlytalan dolgokat. Tudtok-e rá onnani? Például, amikor a Galácia 5-ben azt ír az ige, akik szellem szerint élnek, mit mond utána? Szellem szerint járjanak is. Tehát aki szellemben él, a szellemben jár. De aki nem él szellemben, tehát aki nem engedi, hogy a Szent Szellem letapogassa és megváltoztassa őt, az nem tud szellemben járni. Tehát az lehetetlen, hogy valaki szellemben jár, de nem él szellemben. Mert Pál nem ezt tanítja, hanem azt mondja, aki a sorsába engedi, hogy átalakítsa a Szent Szellem, a szellem által fog járni. Tehát aki az életvitelét átalakítja, mert a megtérés után életvitel változása van szükség. És olyan nincs, hogy valaki nem változtatja meg az életvitelét, és mégis szellemi ember. Azt mondja, hogy meglássuk azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Mit mond Pál? Hogy látás kell ahhoz, hogy ezeket megragad. És én arról beszélek, és azért bátorítok téged, hogy tekints ki a fejeden, és ne arra nézz, amit látsz, ez a gyönyörű terembe nézzél, hanem arra nézz, amiről beszélek, a természet fölötti láthatatlan birodalomba akarja átlátni. És lásd meg azt, hogy Isten előre oda ajándékozta a dolgokat. Mert mit mond az Isten? Azt mondja, Isten ajándékozott nekünk. És nagyon érdekes az ajándék szó, megnéztem, hogy itt valóban a görög általánosságban használt ajándék szava van, és kérdezzétek el, hogy nem. Az eredetileg ez a szó azt jelenti, jókedvéből ad valamit. Ez a szó van itt, és a charis, az egésznek a lényege, ez is benne van ebben a szóban, a charis, a kegyelem. Jókedvből, örömből odaad valamit. Ez jelenti a teljes jelentése ennek a szónak. Nem önmagában azt jelenti, hogy Isten kioszt ajándékokat, és akkor, tudjátok, vannak olyan családok, biztos, hogy... Tehát van karácsony, és akkor Petike kért karácsonyra mondjuk egy legót. És akkor kérdezem, milyen lenne az, hogy az apa, ott van a karácsony, mondjuk te hívő vagy, és sok ajándékot teszel a Petikének, és szereted a fiadat, és akkor apa, karácsony van, menj be Petike, és dobom. És így bedobod a legót. Nem így adod oda. Mit csinálsz? Veszel az ápízba vagy hol csomagoló papírt. Bekötöd, és alig várod, hogy karácsony legyen, hogy a fiad rohanjon, és ki akarja bontani, és megnézze, hogy mi van benne. Nem? Hát nem úgy akarod odaadni, hogy te kibontod előtte, játszol, és aztán odavágod hozzá, hanem becsomagolod, vigyázz, hogy nehogy felsérüljön, pláne ha nagy, nehogy azt lássa, hogy használt, hanem lássa, hogy ez egy új dolog, és ez az övé, és ahogy be van csomagolva, érzi azt a szeretetet, hogy te foglalkoztál ezzel, tudat alatt is. És úgy, hogy Isten is, ez a szó, ez az ajándék szó, ez nem úgy van, hogy Isten ad egy darab ajándékot, hanem a szó mögött van egy tartalom. Az ajándék szó mögött. Jó kedvéből, szeretetéből, kedvéből, szívességéből, jó indulatából. Ez a szó van ott. Tehát olyan ajándékokról van szó, amelyeket Isten becsomagolt, hogy te kit csomagolt. És akkor kicsomagolod, akkor rájössz, hogy Isten jó Isten. Amen. És azt mondja utána, ezeket pedig prédikáljuk nem oly beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre Szent Szellem tanít, szellemiekhez szellemieket szabván. Amen. Dicsőség az Úrnak. Jó. Ez volt az eleje, amit el akartam mondani, hogy tovább tudjunk menni, mert ha belemegyek most a mostani igébe, amit Ószövetségből lesz, ezek, tehát amik az Ószövetségben vannak, azok minták, típusok, allegóriák. És ezeket, hogy át tud venni, az új szövetség fényében kell megragadni. Mert ha nem az új szövetségnek az üzenetén, Jézus vagy a levelek tanításán keresztül értelmezed az Ószövetséget, akkor vagy törvénykezésbe fulladsz, vagy pedig sehova nem jutsz el. Tehát fontos az, ha az Ószövetséget olvasod, akkor mindig az új szövetség fényében kell látnod az igéket. Halleluja. Amen. Gyertek velem a 4 Mózeshez. 4 Mózes 11. 4 Mózes 11. Az óriások legyőzése témával foglalkozunk, és itt van egy pár sztori, amit nagyon fontos meglátnod. Engem is nagyon megérintett az Úr a sztorikon keresztül, az igéken keresztül. 4 Mózes 11. Az embereknek, a keresztények többségében kialakultak, megkövesedett és rögzült. Hát, hogyha most értél meg, akkor is van benned ilyen rögzült dolog, mert mindenkinek van előképesítése. Sajnos az élet az előképesít bennünket, képez bennünket. Ilyen rögzült dolgok. És a rögzült dolgok, hát Jézus azt mondja, hogy a szívből indulnak ki ezek a rögzült dolgok, és ezek a tényezők a szívben vannak, és a szív teljességéből szól a száj. Tehát amikor a szívbe bekerül valami, akkor azt a száj kiszólja. És amikor a száj beszél, akkor gondolatokat, mondatokat oszt meg. Hát persze, hogyha tud beszélni. Mert múltkor, nem is tudom kivel mentem, valakivel mentünk, és ültünk a kocsiba, és mellettünk megállt egy testvérünk is, mármint hogy egy fiatalember, és beszélt valamit, és nem értettük, hogy mit mond. És egymásra néztük, és tevettünk, hogy ez honnan jött ez a kanibál. Mert nem értettük. Tehát le volt húzva az ablak, és mondott valamit. Csak annyit értettünk, hogy... Mi pedig mondtuk, hogy igen, nem mehetünk megszólalni más, nagyon csúnya alak volt, barátai is nagyon csúnyák voltak, és tovább mentek, meg röhögtünk, hogy honnan jött ez az ember. És magyar rendszáma volt, tehát Magyarországról, de csak ennyit értettünk, és mosolyogott, és mi is mosolyogottunk rá. És azt látom, hogy az eklézsiában fölépültek erődítmények. Tehát nem a világból, az eklézsiában. Olyan erődítmények, amelyeket a Szent Szem le akar rombolni. Az ó és az új bor, Jézus azt tanítja, nem hoz létre mixet. Az új bor kifolyik, ha ó tömlőbe töltjük. Tehát nincs olyan, hogy ó és új együtt. És ugyanígy van, ha valami rögzül az ember szívében, rossz ideóma, rossz gondolkozásmód, rossz látás, képzelet, rossz bizonyos dolgoknak a megragadása, rossz értelmezés, öncsalás, önállítás, bármilyen öngyötrés, önkínzás, vagy bármilyen olyan dolog, most nem sorolom föl, mert a világ végéig tudnám sorolni, amíg van föld, olyan idő. Tehát bármi, ami megragad az ember szívében, majd kialakít egy képet az ember szívében, azt nem lehet az igazságon keresztül úgy helyreállítani, hogy marad egy kicsi régi, meg egy kicsi új. Tehát így mondom, hogy jobban értsétek. Isten előtt, ami tiszta, az vegy tiszta. Tehát Istennek a tisztaság fogalma az nem olyan, hogy 99%-ig tiszta, és 1%-ig mocskos. Figyelj, amikor én teletöltök egy poharat vízzel, és te azt mondod, hogy Lali, nagyon szomjas vagyok. Én meg fogom az utcáról a kutyának a fekáliáját, és 1 milliméter hosszúságú fekáliát beleteszek ebbe a vízbe. Te mit fogsz mondani arra a vízre? Hogy az egy fekáliás víz. És nem azt fogod mondani, az egy víz, hát van benne fekália is. És Istent nem lehet lehozni erre a szintre. És amikor jön egy kijelentés a szívedbe, akkor a szívedben te döntöd el, hogy azt a kijelentést engeded, hogy fölhúzza a szívedet isteni szintre, vagy, és ez a rosszabbik verzió, ez a B verzió, te beengedted a kijelentést, de nem engedted, hogy a kijelentés gyökerezzen benned. És amikor a erősségekről beszélek, akkor arról beszélek, hogy hallja egy ember a kinyilatkoztatott igazságot, Lukás 19-ben mit olvastunk? Akinek van, még, mit mond az ige? Akinek van, hangosan, akinek van, adatik és bővölködik. Akinek van, adatik és bővölködik. Na most a van szó a görögben a megragadás képezi. Megragadás. Birtoklás. Birtoklási jog. Tehát aki birtokol, annak még több lesz. Amikor a szívbe bemegy az igazság, és birtokolod az igazság kinyilatkoztatása egyre több fényt enged be. Önmagában az igazságról való hallás nem tesz téged igazzá. Mit tett bennünket igazzá, hogy az igazságot befogadtuk, és elhittük, és megragadtuk, és igent mondtunk az igazságra, és áment. Körülbelül 3-4 héttel ezelőtt beszéltem a házasságról. És elég nagy vihart kavart emberek életébe, néhányan el is mentek a gyülekezetből. Emlékeztek, miről beszéltem a házassággal kapcsolatban? Szexuális élet, Ádám és Éva uralkodása, stb. Néhány embert kiakasztott az, hogy Isten nem arra hívott el bennünket, hogy mint a nyulak szaporodjunk. És ez azért van, mert a fény bement a szívébe, de nem engedte, hogy fölülírja a gondolkozás módját Isten. Hát ha érted, érted, ha nem, nem. Miről beszélek? Tehát önmagában az, hogy hallja valaki az igazságot, és föltöltjük gyülekezeteket olyan emberekkel, akik jól hallgatnak, ez nem jelenti azt, hogy át is formálja a hallott ige az életét. Az összes magvető példázatában, az összes példában szórta Isten a magot. Mindenhova jutott a mag. De nem az volt sikeres, aki hallotta a magot, hanem akinek gyökeret vert a mag a szívébe. Amen. És mit jelent a gyökerezés? Az, hogy átalakítja Isten képe a te gondolkozás módodat. Isten képűség, az Istennek az üzenete átalakítja a te gondolkozási metódusodat, sorsodat, életviteled és szemléletmódodat. Mert amit Isten ígér, az már adott, és innen indulunk. És hogyha te nem hiszed el azt, hogy Isten eltervezte az már, és létrehozta, és adott dolgokat hozott létre, akkor te fogod majd Istent irányítani, és te nem tudod, de te akarod Istent irányítani a te képűségedre. De pontosan a kereszténységnek az a lényege, hogy Isten képűség alakít át bennünket, és nem mi alakítjuk át a mi Isten képünkkel Istent, hanem Isten képűség alakít át bennünket. Velem vagytok? Fogjátok? Akkor megyünk tovább, haladunk. És amit befejezett, azt akarja Isten a véget megmutatni, és nem neked kell a véget kialakítanod. Minden félelem azért jön, hogy a véget átalakítsa, amit Isten eltervezett. A félelemnek az a lényege, hogy egy víziót ad a jövőddel kapcsolatban, és hoz egy pontot, egy sötét pontot, hogy ahhoz rögzítsd a szemedet. És csak arra figyelj, a félelemnek az üzenetére. De a megváltás és a kereszt mit hozott el? A véget, a te jó végedet, hogy jó, kedves véged legyen. Dicsőség az Úrnak. Amikor az Eklézsiában létrejönnek ilyen megkövesedett tanítások, látások, kijelentések, dogmák, az Isten fiúságodról, a lehetőségeidről, a növekedésről, a sáfárságról, a hatalom, bármiről, akkor, és rossz a kép, rosszul rögzül a kép, akkor sajnos nem csak a szívben rögzül, hanem a lelkiismeretben és a szellemnek egy részében, amin keresztül megy át ez a rossz mag. Minél több negatív és rossz magot hall valaki, annál jobban a rossz látás fogal meg az emberben, és ahhoz idomítja át az életét. Most mondok egy nagyon súlyos dolgot. Ha nincs pénzügyi látásod arról, hogy Jézus mit tanít a Biblián keresztül, a világon keresztül, a világ rendszer, a világ szellemén keresztül akarod az életedet irányítani. Amikor megvizsgálták a tudósok, hogy egy ember hogyan alakítja az életét, azt mondták, hogy az emberiség, egy átlagember 95%-ban automatikusan cselekszik. És csak 5%-os a tudatos része. Nemrég minap beszélgettem egy barátommal, és azt mondta, hogy volt egy kollégája, aki vele együtt dolgozott egy rossz munkahelyen, és kérdezte, hogy te miért vagy itt, mert látta rajta, hogy többre képes. Azt mondja, sajnos elbuktam a vállalkozásomat. És kérdezte, milyen vállalkozásod volt? Nyitott egy vállalkozást a West End City-be, és nagyon jól ment a vállalkozása. Mobil kereskedelemmel foglalkozott, és mobil javítással. De azt mondta, rosszul osztotta be a pénzeket az adóhivatallal kapcsolatban, meg más ügyekben, ezért elbukott. De már most megint gyűjti a pénzt, hogy nyisson egy új boltot, és ahogy meg lesz a pénze, rögtön kibér egy helyiséget valamelyik plázába, és újra kezdi. És kérdezte a barátom is, ez hogy ilyen lazán és ilyen bátran tudod ezeket mondani, és ezt a traumákat, hogy ilyen könnyen átéled? Hát tudod, az én családom mindig is vállalkozott. És apámnál mindig is azt láttam, hogy nem adja föl. És ha becsukódik egy ajtó, nyit egy másik ajtót, ha kell a lábával. Ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy még a világban is úgy működik a dolog, és te most nem akarom összemosni a világot az egyházzal, de azért, mert valaki megtért, ez nem jelenti azt, hogy ő az elméje meg is újult. Mert amikor megtérünk, akkor világi elmével jövünk be, és egy idő, amíg az ember átalakítja az elméjét, a gondolkozás módját. Ez azt jelenti, hogy minden olyan dolog, amit a gyerekkorban lát az ember, és pozitív tapasztalat, amiben a kreativitását, a sáfárságát Isten tudja, vagy a léte tudja előmozdítani, az rögzül. És fiatal korában könnyen tud dolgokat megcselekedni. Mert ezt látta otthon. Ezt látta otthon. És nem fél, nincs benne félelem. Mert a félelmet a világ teszi be az emberben, a világ úgy épül föl, hogy féljenek az emberek. Ezt is Sátán így hozta létre, a félelem alapú a világ. És az a személy, aki azt látta, hogy mindig, amennyi bejön az asztalra pénz, ami történik, az mind kimegy, vagy pedig alig tudnak megélni, az a személy ezt látja, és az életében is ugyanígy fog automatikusan működni, és nem tud félretenni. Ezért van az, hogy a lottó nyeremény gazda, tehát a lottó nyerő, lottó nyertesek, a legtöbb lottó nyertes, ne nevessetek, a legtöbb lottó nyertes, az annak kimegy a pénz a kezéből. Mert a tudat alattia Tehát ami a szívébe van belerögzülve, ami a szívébe beleégett, az nem tudja megtartani a lottó nyereményt. Hallgatsz egy prédikációt. Nemrég voltam egy másik barátommal, és mondtam neki egy pár dolgot az igéből. Azonnal mondta, de ez nem így van. És pont arról beszéltem neki, hogy az ember automatikusan beszél. Olyan gondolatokat közvetít a száján, ami a szívébe van. Erre mondom neki, na látod, hogy automatikusan beszélsz? Azt mondja, tényleg, és most a szájához kapott. Hát most mondtad, és egy fél órás blokkot leadtam neki. Hát azt mondja, most mondtad. Erre én meg most mondom ki az ellenkezőjét a számon. Fú, Lali, meg kell újonnom. Röhögtük, ő is, meg én is röhögtem. Mert arról beszéltem neki, hogy amit elfogadtál a szívedben, az beszéled, és az alakítja az életedet. És ez olyan szellemi erő, hogy erre vagy, és itt bejön az áldás és az átok. Tehát ami az ember szívében megfogalmazódik, igazság, arra jön az áldás. És ami megfogalmazódik, hazugság, arra jön az átok. Tegyük fel, egy elutasított ember. Az elutasított ember elutasított módon gondolkodik, azért, mert a gyökerei elutasítottak. Mi a gyökér? Identitás. Ézsaúnál nem ez történt? Nem erről akartam beszélni, de elvisztek erre. Ézsaúnál nem ez történt? Mit mond a zsidó 12? Hogy első szülöttségi jogot kapott. De a szíve gyökere, az nem az első szülöttségi jogokba tette bele az identitását, az Isten képűségét, az elhívását, az önértékelését. Nem arra épített, amire Ábrahám, a nagyapja, meg az apja, meg a többiek, az anyja, hogy el van hívva, és Ábrahám áldása a gyökér, és a gyökérből kell szívni az áldást. És az Ábrahám áldása átalakítja a sorsát, nem ebbe hitt, a gyökere nem ebbe volt. Miben volt a gyökere? A földbe, az ételbe, a hétköznapi dolgokban, a világban, a világ szellemében. És mi az, ami átalakította az életét? Ez a gyökér. És próbálta, azt mondja a zsidólevél 12. fejezete, átalakítani, könnyhullatással bánkodott, hogy visszakapja az áldást az életébe, és nem tudta visszakapni. Miért? Mert nem tudta megváltoztatni a szívének a belső képét arról, hogy fontosabb az az érték, amit a mennyből, az Ábrahám áldásán keresztül kap, mint a földi érték. Mert ott a metanoia szó szerepel. És a metanoia görögül azt jelenti, hogy a szellemen keresztül átjön egy információ. Ezt jelenti a megtérés. Metanoia átjön a szellemén keresztül egy információ, azt beépíti a szellemébe, és a szelleméből, szívéből kiüti az előző gondolkozási struktúrát. Amikor át akarunk alakítani embereket erővel, az azért hoz létre törvénykezést, mert nincs benne a Szent Szellemnek a szabadsága arra, hogy az ember fölismerje az igazságot, és a fölismert, fölvillant fényt megragadja, magához ragadja, és engedje, hogy átalakítsa az egész sorsát vele. Bármekkora ajándék valaki, ha erővel akarja átalakítani, kontrollal a társait, a barátait, a gyülekezetét, előbb-utóbb kudarc lesz. Mert nem lehet átalakítani az embert, azt a belső részét, ami már rögzül dolgok. A családban, a traumákban, a gyülekezetekben, a hamis tanításokban, az önképekben, stb. Csak az ige és az igén keresztül a Szent Szellem tudja átalakítani a dolgokat. 4 Mózes 11. És lőn, hogy panaszkodott a nép az Úr hallására, hogy rosszul van dolga. Rosszul van Istennek a népe. Tudjátok, hogy honnan jöttek? 400 év nyomorúságból. És ők azt mondták a pusztában, angyali segítség bal oldalon, fölülre néznek, manna robog lefelé a mennyből, mellette ott áll Isten nagy ember, a Mózes a nép mellett, a tenger ketté szakad, és azt mondja, panaszkodék a nép az Úr hallására, rosszul van dolgunk. Az Új Szövetség azt üzeni, hogy bármilyen Isten élmény történhet egy néppel, ha a nép az Isten élményt nem figyeli meg, a belső része, a szíve nem fog tudni megváltozni. Tehát ez azt jelenti, hogy bármekkora ébredés jön az eklézsiába, az eklézsiának csak egy pici része fog mindig megújulni. Mert a másik rész az óborra kíváncsi, és fölül fogja írni az óbor íze az új bort. A megtérés ezt jelenti. A régit lecserélem egy újra. És meghallá az Úr a haragra gerjedt, felgyulladt ellenük az Úrnak a tüze, és megemésztette a tábornak a szélét. Ma rengeteg gyülekezetben tűz van a tábor körül. Az, aki kívül van, az látja. Aki belül, az is néhányan látják. Tüzet hoz Isten szelleme először a tábor szélére, hogy meglássuk azt, hogy baj van. De ez a tűz, ez nem az a tűz, ami ott volt velük éjszaka. Ez a tűz, ez Isten haragjának a tűze. Miért haragudott Isten? Kiáltott azért a nép Mózeshez, és könyörgött Mózes az Úrnak, és megszűnik a tűz. És nevezi ezt a helyet Taberának, mert felgyulladt vala ellenük az Úrnak a tűze. Azért, mert Isten már tudta, hogy valami nagyon borzalmas dolog készül Izrael népében. De a gyülevész nép, szó szerint megnéztem, mit jelent a gyülevész csőcselék. De a csőcselék, amely közöttük volt, csőcseléknek hívja Isten igéje a népet. Tudod, minek kéne hívnia? Melkisédeki papságnak. Királyi papságnak kéne hívni. Erre Isten csőcseléknek hívja őket. De a gyülevész nép, amely között vala kívánságba esett, és Izrael fiai újra siránkozni kezdtek, és azt mondták, kicsoda árt nekünk húst enni. Visszaemlékeztünk a halakra, amelyeket ettünk Egyiptomban ingyen, uborkákra, dinnyékre, póréhagymákra, vöröshagymákra, fokhagymákra. Most pedig, ami lelkünk elepet, minden hiával vagyunk, szemünk előtt nincs egyéb, mint manna. Mi az, ami följött Izraelnek a szívén keresztül, mint egy ilyen kivetített projektor? A hazugság. Először is, nem igaz, hogy jól éltek. Éhezve voltak. Mégis a szív azt mondja nekik, hogy ott jobb volt a sorsuk, mint a pusztában. Azt mondja az Izrael népe, hogy mindennel hiával vannak. Olyan gyógyító keret volt rajtuk, hogy a lábuk soha be nem dagadt. Mindenki egészséges volt. Mindenki. Annak ellenére, hogy zúgolódtak folyamatosan. Azt mondja itt Isten igéje, azt mutatja ezt, hogy a szív, amikor nem fordul át a csodák, a természet fölötti jeleken keresztül az Isten felé, akkor a szív hiány módon kezd el gondolkozni, mi nincs meg, és állandóan a szív gyötri az embert a kívánságokon keresztül. És amikor az ember szíve nem alakul át az igén keresztül, egy állandó kívánság kereszténységet hoz létre az ember szíve. És semmilyen jó állapotot nem fog tudni értékelni, mert állandóan a szív, a gonosz és rossz szív azt fogja mondani, hogy hiával van valamivel az ember. És a manna jelenléte pedig azt jelentette, hogy Krisztus van közöttük. Ez a Korintusban lejön, hogy azt mondja az ige, hogy a manna volt a Krisztusnak az előképe. És ott volt közöttük egyébként, valóban ott volt Krisztus, és elmondom nektek, Krisztus megdicsőült testben, sokszor lejött a Mózesnek a történetében, látható, angyalként megjelenik Mózesnél Krisztus, tehát ott volt Krisztus, és szerintem Mózes elmondta nekik, hogy Krisztus is ott van. Ugyanis Krisztus létezett már akkor is. Azt mondja utána, a manna pedig olyan volt, mint a koriandrium magva, színe pedig, mint a bdelliumnak színe. Kiomol vala pedig a nép, és szedik vala mannát, örlik vala kézi malmokban. Meghallotta Mózes, hogy sír a nép, és elkezdett közben járni. És jött a hús, és figyelj meg, hogy Mózesre hogyan ragadt át ez a szívnek a látása. Ugyanis, amikor egy gyülekezet, ami el van hívva, ki van hívva, egy káháli nép, nem engedi, hogy a szíve azt kövesse, amit Isten mond, akkor a szív nem csak úgy magát deformálja, hanem olyan az ember, hogy mást is tud deformálni. És nézd meg Mózest, hogy hogyan majdnem kiütik a ringből Mózest. Azt mondja Mózes 12-esben. 11-est is felolvasom. És mondta Mózes az Úrnak, miért nyomorítád meg a te szolgádat? Miért nyomorítád meg a te szolgádat? Tehát azt érzi a lelkében Mózes, hogy egy nagy nehéz súly van a szívén. Egy súly van a lelkén. Mert rájött az a gonosz látásnak a súlya. Mert a gonosz látás súlyt hoz. A keserű látás súlyt hoz az ember lelkébe. Családjába, gondolataiba. Sőt, olyan erővel jön létre a gonosz látás, amikor nem a Szent Szellem mutatja meg a dolgokat, amiről beszéltem a Korintusban, nem az Istennek a látását közvetíti az ember szelleme, hanem gonosz dolgokat mutat az embernek, olyan látást eredményez, hogy olyan sugárzás van a gonosz látásban, hogy egy atmoszféra megtelik gonosz erővel a rossz látáson keresztül. Mostanában beszélgettem tényleg szinte javíthatatlannak tűlő emberekkel. És hiába mondták neki, figyelj, csináld meg ezt, lehet, hogy jobb lesz a sorsod. Olyan haragot és gyűlöletet hozt létre egy ember, akit nem lehet megváltoztatni, hogy árad az a harag, az a gyűlölet a másik emberre is, és ideges lesz a másiktól, a másiknak a tehetetlenségéből. Példabeszédek, megvan, 30-23. 21-től. Három dolog alatt indul meg a Föld, és négyet nem tud elviselni. Tudod, mit jelent ez? Hogy a Föld megindul egy emberen keresztül, embereken keresztül. Ez azt jelenti, hogy megrázza az ember személyisége még a Földet is. Hatása van az ember szíve még a Föld állapotára is, a körülményekre. Az anyagra hatással van az embernek a szíve. Három dolog vagy négy dolog alatt indul meg a Föld, és négyet nem tud elviselni a Föld a hátán. A szolga alatt, amikor uralkodik. Tehát amikor olyan ember akar uralkodni, akinek a bensejében nincs meg a fiúságnak a joga. Tehát amikor egy személyiség nem alakul át fiúság identitásba, és az akar uralkodni, aztán a züllött alatt, ha jól lakik, kenyérrel. Ez az, amikor nem telik be az ember fizikai létében, jó lakásig nem tud enni, és ez is tönkreteszi a Földet. Amikor egy ember nem lakik jól soha, és nem alakítja át a jólét a személyiségét. Most a jólét alatt nem arról beszélek, hogy milliói vannak egy embernek, hanem arra, hogy egy ember eljut arra az egzisztenciára, hogy jól lakik, vagy nem lakik jól, és mégis be van telve. Például nem annyit eszik, mondjuk mit tudom én, paprikás szalámiból, hogy egy másodperc alatt fölfalja még a családnak az ételét is. Értitek, miről beszélek? Aztán a harmadik dolog, ha gyűlölt nő alatt, ha férjhez megy, mi a gyűlölt nő? Megvetett, elutasított nő. Tehát a megvetett, elutasított nő, amikor férjhez megy, akkor megváltoztatja az egész lénye, a családot, embereket, jövőt befolyásoló tényező van a szívében. Értitek, miről beszélek? Hogy meg kell, hogy változzon a személyisége a nőnek, hogy aztán áldás legyen a család számára. Szolgáló lány alatt a úrnőjét kisemmizi örökségéből. Kisemmizi azt jelenti, hogy örökli az úrnőjének a vagyonát, örökébe lép. A szolgáló lány. Miért? Mert a szolgáló lány nem tudja használni azzal a sáfársági identitással azt, amit kap. Mert egy olyan szintre viszi le az uralkodást, amilyen szinten van ő. Mert az uralkodásnak az a lényege, hogy úgy tud valaki uralkodni, hogy a másokat is fölemeli, és nem lenyomja. És az ilyen típusú emberek, akik megkapnak örökségeket, és a személyiségükben nincs gyógyulás, rendszeresen leuralták, rendszeresen megszégyenítették, és rendszeresen kapott egy ilyen kihasználást, azok az emberek megtorolnak az életükben. Megtorolnak. Megtorlás van az életükben. És hogyha a helyzethez jutnak, rögtön érvényesítik a helyzetben. Emlékszem, hívők között voltam, sorkatona, és oda jött hozzám valaki, hívő volt az is, és azt mondta, most megkapod azt, amit én is megkaptam a katonaságnál. Most megkapod azt, amit én is megkaptam a katonaságnál. Fogta az ultrát, az ultraport, és kiöntötte a földre, és föllocsolta. Hogy én is nagy nehezen tudjam fölmosni utána a talajt, mert ha egy ultrát, mondjuk egy zacskó, fél zacskó ultrát kiöntenek a vízre, a földre, és ráöntik a vizet, akkor az nagyon nehéz fölmosni. És én miközben lent hajoltam, és a térdeimen voltak, fölnéztem rá, akkor tudtam jól, hogy ez az ember, ez egy beteg ember. És a szíve megtorlásért kiállt. Bosszúja. Most a könyvkiadást Magyarországon, a hazai könyvekben van egy bestseller, ami mindent most üt talol. Ez a könyv egy magyar úszónőnek a könyve, aminek az a, nem tudom mi a címe, szexuális címe van. A lényege az, hogy van egy híres úszónő, egy 25 éves, írt egy könyvet arról, hogy ő zabálta a férfiakat. Csak én nem tudtam, de aztán rájöttem a sajtóból, hogy ő ezt azért írta meg, mert bosszút akart állni az úszó szövetségen, mert kitiltották, mert diszkvalifikálták valami miatt, nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy bosszú. És a bosszúból leírt olyan dolgokat, amivel megmozgattam most az egész sportéletet, és óriási botrány van, és rendőrségi ügy lett belőle, mert a rendőrség is elolvasta a könyvet, és szatírság, erkölcstelenség, és gyermekkori molesztálásról ír, hogy mi folyik az úszók között. És most rendőrségi ügy lett belőle, és hatalmas port ver föl, és most már Blikken, meg mindenhol majd azt fogod látni, ahol elmész, hogy ez van a főcímben, meg mindenhol, erről szól minden most, hogy ez a nő leírta, hogy mi folyik az országban a bizonyos réteg között. És mi ennek a könyvnek a lényege? Bosszú. Bosszú azért, mert ő átélt egy sérelmet. Menjünk tovább. Menjünk a 4 Mózeshez. És azt mondja magáról Isten, vagy Mózes, és mondta Mózes az Úrnak, miért nyomorítottad meg a te szolgádat? Miért nem találtad egy kegyelmet a te szemed előtt, az egész népnek terhét reám vetéd? Avagy tőlem fogantatott-e mind az egész nép, avagy én szültem őket, hogy azt mondod nekem, hordozd őt a te kebleidem, amiképpen hordozza a dajka a csecsemőt arra a földre, amely felől megesküdtél az ő atyáiknak? Hol vegyek én húst, hogy adjam ezt mind az egész népnek? Mert rám sírnak mondván, adj nekem húst, hadd együnk. Nem viselhetem én magam mind az egész népet, mert erőm felett van. Ha így cselekszel velem, kérlek, ölj meg engem, ölj meg, ha kedves vagyok előtted, hogy ne lássam az én nyomorúságomat. Ne lássam az én nyomorúságomat. Tudod, mit csinált ebből a Mózesből ez a nép? Egy kudarcot vallott. Nem is Isten nagy embere, aki előtte ketté választja a Verestengert, hanem egy kis törékeny nátszál, aki azt érzi, ha most tovább kell menni a szolgálatába, ő inkább azt kéri, dögöljön meg. És gondolkodtam ezen, hogy tudta átalakítani, mi alakította át ezt az Isten nagy emberét, aki keresztül olyan csodatévő erő jön ki, ami soha a történelemben a föld hátán nem volt még ilyen természet fölötti felhatalmazás, stb. Hogy lehet, hogy ezt az embert, mint egy nátszálat látom most, és hogy lehet, hogy azt vallja meg az életébe, hogy halljak meg? Ez egy átok. És elgondolkoztam ezen, és arra a következtetésre jutottam, hogy a lényeg a látás. Hogy a látás bekerült a szívébe. És már nem a mennyi koncepció volt előtte, hagyd mondjam el, előtte 40 napig az Úrnál volt. Hagyd mondjam el, hogy 40 napig az Úrnál volt. Hagyd mondjam el, hogy 40 napig Isten természet fölötti olyan látogatásában volt, hogy még Krisztust is láthatta messziről. Emlékeztek rá? Hogy egy mennyi élmény, robog alatta a föld, tüzet hány Isten, ő benn van a tűzben 40 napig. Látja Isten jelenlétét, mint egy zafírt Istennek a talap talpazatát, átvilágította Isten, min áll Isten, és megmutatta nekik. Emlékeztek rá? Látja Istent messziről, dicsőséget lát, mindent lát, angyalokat, mindent, amit mi még soha nem láttunk. És mégis a lelke ennyire degenerálódik, és ennyire kiesik Isten jelenlétéből. Ennyire ki tud esni Isten jelenlétéből. Testvérem, nagyon érdekes szerintem ez a kérdés, amit én most mondok neked, vagy fölteszek, hogy gondold át, hogy Mózes mind ment keresztül azért, mert a látás teljesen ki tud forgatni abból a stabilitásból, ha engeded, amit Isten beléd helyezett. Ezért fontos az, hogy megértsd azt, hogyan tudod megragadni Istent, és amit van, hogyan tudod megőrizni, hogy még többed legyen. Tehát nagyon fontos az, hogy visszaállni a hallás, látás, értés mesdjére, hogy megtekintsd, megfigyeld, szemlélni tud rendszeresen azt, amit Isten ajándékozott neked. És tudod, van egy szó a latinban, az intuíció. És elosztom neked, hogy mit jelent ez az intuíció. Azt jelenti az intuíció, megnéz, megtekint, megfigyel, szemlél, vizsgál. Tehát az intuitív képességét Mózes itt úgymond elveszítette majdnem. Egyszer csak kiszakadt az intuíció képességéből, És egyszerűen azt érezte, hogy egy más világban van Mózes. Lement arra a szintre, amely szinten volt a gyülevés csőcselék. Testvérek, gyere föl rendszeresen az Úrnak a szintjére. Mert ez a szodomita világ le akar húzni az ő szintjére. A világ arról szól, hogy megtanítson téged úgy beszélni, és úgy látni, hogy ő lát. Azt mondja János a levelében, hogy nagyobb, aki bennünk van, mint aki egy világban van. Nagyobb, aki bennünk van, mint aki világban van. Nagyobb, aki bennünk van, mint aki világban van. Nagyobb az a látás benned, amit Isten közöl, mint ami a világban van. Nagyobb. Tehát azt jelenti az intuíció, nézés, tekintés, figyelés, szemlélet, vizsgálat. Azon folyamat megnevezése, ez a definíciója, amely során az információszerzés nem gondolkodási és következtetési folyamatok során történik. Nem következtetés, nem logika, hanem olvasod az igét, megragad az ige, egy fény jön ki, és az fog továbbvinni téged, a kinyilatkoztatás. Nem te következteted ki az igéből. Nem te agyalsz rajta otthon a Biblián, hogy mit jelentek bizonyos dolgok. Emlékeztek az Efézus 1-ben, mit mond Pál? hogy adja nektek a kijelentésnek és a bölcsességnek a szellemét, és miért adja? Ki tudja ezt az igét fejből? Amen. Tehát azt mondja itt az ige, azt mondja Pál Efézus 1-ben, és itt megint mutatok nektek egy pontot, ahol tovább kell menni a szellemetnek a működésének. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Isten és dicsőségnek az Atya adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek a szellemét az ő megismerésében. Ez az első, hogy megismerd őt. A második pedig, hogy világosítsa meg az értelmetek szemeit. Tehát, hogyha csak a kijelentés és a bölcsesség van rajtad, az jó dolog, de ez még csak az eleje, nyitja a dolgoknak. Mi a következő lépés? Hogy bevilágosítson Isten, átvilágosítson, eredetiben így van, átvilágosítson Isten, hogy megnyíljanak a szemeit. Mert a bölcsesség és a kijelentés az lehet egy felvillanó dolog. De ha a bölcsesség és a kijelentés megragad, és látás közvetít a bölcsesség és a kijelentés, figyelsz rám, akkor a bölcsesség és a kijelentés az megnyitja a szemedet, és úgy kezdesz látni, mint Isten. Nem elég a bölcsesség és a kirántkoztatás. Egyenet kell, hogy úgy is láss, mint Isten. Mert az csak egy felvillanó dolog. Például kapsz egy látást arról, hogy Isten egy nagyvonalú Isten. Az egy dolog. De téged is át kell alakítson, hogy te is nagyvonalúvá legyél. Pénzügyek. Például azt mondod, hogy nincsen pénzed. Dicsőség az Úrnak, hogy felismerted. De most képzeld azt el, hogy Isten meg azt mondja, hogy mindened megvan. Hát most hogy fogja tudni egy szegény ember befogadni? Azt fogja mondani, hogy te nem vagy normális. Hát nincsen pénzem, erre mondod, de van pénzed, mert megváltott téged az Úr Jézus. De nem, hát nincs pénzem, egy fillér sincs, értsd meg, üres a gatyám, nem érted meg? Erre én azt mondom, te azt fogod meg, ami a gatyádban van. A zsebet. A zsebedet fogod meg. Én meg azt mondom, hogy megfogtam Isten lábát. Amen. Tehát azon folyamat, amely során az információ következtetés nélkül. Hirtelen Isten kijelentése bejön az emberben. És a folyamat egy következtetés vagy belátás végeredményét adja majd, de ez a belátás és végeredmény következtetés, ez már a Szent Szellemnek a logikája. Hogy az ehhez vezető gondolati lépések tudatosulnak. Tudatosulnának, ez feltétes módon, de a lényeg, hogy tudatosul benned az, ami Istenből jött ki. Tehát a tieddé válik. Én azt mondom, hogy beleég a szívedbe az, amit Isten mutat. Mert azt mondja Pál, hogy ő ír a szíveken. Tehát beleírja Isten a szívedbe, és a szívedben látást képez, és ezt kezded el követni. Amikor Ábrahám szétvált Lóttól, akkor Ábrahámnak azt mondta Isten, gyere ide. Na nézzél föl. Azért nézheted föl, hogy egész életébe, amíg meg nem születik Izsák, állandóan még az álmában is azt lássa, hogy csillagok vannak az égen, és az mind az ő fiai. Izsáknak a testvérei, vagy Izsáknak a fiai, vagy Andoknak a fiai. Egész élet, muszáj volt, hogy egy videófájlt csináljon benne, és állandóan ezen álmodjon. Reggel, ha föl kell, csak azt nézze, hogy föl van a csillag, nem, reggel van. Csak várja az estét, jó, végre ugyan nézhetünk, gyere Szárai, nézzünk föl, és akkor nézzük meg azt, hogy hány csillag van. Látod, talán ő Izsák, talán ő. Nem, ő Izsák testvére. Ha a szellem nem dolgozik benned, a szellemet inaktív, akkor elnyomás alatt van, úgy, mint Mózesnek. A szellem inaktivitásban van, és felszabadultság helyett bezárt és sötét képek jelennek meg az emberben. Figyelj, ha a szellemet bezárt, sötéten gondolkoz az életedről. És a sötét képek helyett ki kell cserélni új képekre. Van egy ember, aki visszaesett a bűnbe, és mondja az automatikusan a bűn által tanított dolgokat. Nem fogod tudni megváltoztatni, ha azt mondod, ez hazugság, ez hazugság, ez hazugság. Meg kell tanítani a nyitjára, hogy hogyan tudja megváltoztatni a bűn által leképezett képeket. Mert a bűn képeket közöl. A bűn képeket közöl. A képek megragadják a szívet, és a szív nem tud kijönni belőle. Lótnak a felesége mit csinált? Visszanézett. Miért? Mert bűnös volt a szíve, és vágyott a Szodomának a látványára. Az egész világ úgy alakította a sátán, hogy kép az egész világ, képrendszer. Az utolsó idők miről fog szólni, hogy fölállít Jeruzsálemben egy nagy képet a sátán. Hogy azt imádják, a képet. Miről szól az internet, amit kitalált az ördög? Kép. Képet néz az egész világ. És a képen keresztül rögzíti a sátán a dolgokat. Mert a leggyorsabban úgy lehet egy ember deformálni, ha képet néz. Miről szólt az Ószövetség a bálványimádás? Képeket, szobrokat imádtak emberek. Mert ha nézték a képet, akkor nem felejtették el, hogy kicsoda Isten. Rendszeresen mentek képekhez emberek, hogy imádják a képeket, szobrokat, stb. És a következő, amit még akartam neked mondani, hogy a fogalmak fogalmak maradnak ilyenkor, és a képek nem tisztulnak ki. Mik ez a fogalom, fogalom? Úgy, hogy például mondok egy igazságot én, és te azt mondod, hát igen, ez valóban így van. De csak fogalom marad. Nem lesz igazság. Nem lesz élet az életedben. Mert Jézus Krisztus út, igazság, élet. És amit ő beszél, az ige, az él. Élő és szellem van benne. És ez nem fog tapasztalatot adni az életedbe. Mit hoz? Fogalmakat. És ma ki kell cserélni a fogalmakat tapasztalatra. Ez a nagy feladatunk. Hogy ne csak fogalmakkal bánjunk, igen, igen, ez meg ez van, hanem hogy megtapasztald és átadd a megtapasztalást. Dicsőség az Úrnak. Amen. 4 Mózes 11, menjünk vissza. Nézzük meg Mózes, hogy mit szenved már megint. Szegényke, úgy sajnálom. Fú, nem mennék a helyebe. Hát mit mond magára, hogy halljak meg? Ideig jutott el Isten nagy embere. Ölj meg, ha kedves vagyok előtted. Mondd azért az Úr Mózesnek, gyűjts egyben neked 70 férfiút, Izrael véné közül, és figyelj, mit mond Isten. Akikről tudod, hogy vénei a népnek, és annak előjárói, vidd őket a gyülekezet sátorához, álljanak ott veled. Ez az atyaságnak a helyreállítását is jelenti, mert tudta jól Isten, hogy nem csak Mózes kell helyreállítani, hanem az atyákat is. A családokat is helyre kell állítani. És azt mondta Isten, ezt már nem lehet megváltoztatni egy új törvénnyel, egy új paragrafussal, egy új személyre szabott bármilyen ilyen rendszerrel. Ma a gyülekezetek mit hoznak létre? Ha valami nem működik, újabb rendszert, újabb ötleteket, újabb módokat, újabb tanításokat. Hallottad ezt a könyvet? Fú, ez nagyon jó, valósítsuk meg. Isten nem ezekbe gondolkodik, Isten szellem. És a szellem akarja átadni az Isten gondolatait. És mit olvasunk utána? Akkor alászállok, szólok ott veled, elszakasztok abból a szellemből, amely te benned van. Látod meg, miről beszélek? Nem tudja meggyógyítani Mózes, csak úgy, hogyha kiszakít Mózesből, a Mózes szellemének az egyik részéből, ez ne úgy vedd, hogy most akkor ketté szakadt a szelleme, hanem abból a kenetből, ami a szellemében, szívében volt. Elszakasztok abból a szellemből, amely te benned van, és teszem, tehát ki elválaszt belőle, és teszem ő beléjük, hogy teszem ő beléjük. Látod, mit csinál? Isten, a szellemet akarja átadni neked. A szellemedet akarja megújítani. Ezért jön a Szent Szellem. Ezért tud a Szent Szellem megújítani bennünket. És teszem ő beléjük, hogy viseljék te veled az népek terhét, és ne viseljed te magad. A népek pedig mondd meg, készítsétek el magatokat holnapra, húst esztek, mert sírtatok az Úr hallására. Kicsoda ad nékünk húst? Mert jobban vala nekünk dolgunk Egyiptomban, azért az Úr ad nektek húst, és enni fogtok. Tehát a profétai szellem száll le, és nézd meg, 21-es verszak. 600 ezer gyalogos e nép, amely között én vagyok, és te azt mondod, húst adok nekik, és esztek egy egész hónapig? Amikor egy gonosz kép kerül az ember szívébe, teljesen letompítja, kontrollálja, butítja az ember szellemi fölfogó képességét, és a csodákat, mint hirtelen a meglévő csodákat negligálja, tehát kisöpri, kifújja a csodát belőle, a csoda élményét. Az az Isten, akit Mózes megismert, és a botjára csodák és jelek történtek, 10 csapás Egyiptomban, nem hiszi el, hogy az az Isten, aki véré változtatja a vizet, békákat, meg nem tudom milyen állatokat, sáskák, meg stb. Mozgat, az az Isten tud adni húst. Lecsúszik egy testi szintre Mózes. És az egyház nagyon sokszor lecsúszik egy testi szintre, hogyha mások képe szerint megy, és nem Isten szellemének a képe szerint megy, amit Isten szelleme üzen, gondol, ad aktuálisan. És azt mondja itt az ige, és nem de juhok és ökrök vágattattak én nékik, hogy elég legyen nekik? Vagy a tengernek minden hala összegyűjtetik én nékik, hogy elég legyen nékik? Már cinikus Mózes. Cinikus Mózes. És azt mondja utána, akkor mondja az Úr Mózesnek, avagy megrövidülté az Úrnak a keze. Tudod, mit mond ezzel? Ide figyelj, Mózes. Én, aki veled vittem, mert mondja többször az ige, kinyújtott kézzel mész jobbra, balra, föl, alulra, mindenre. Mondja többször a kettő Mózesben Isten. És itt a négy Mózesben mondja, szerinted levágtam a kezemet, öreg? Tehát le van vágva, béna vagyok szerint? Ez azt jelenti, magyar közmondás, béna vagyok? Ugyanígy mondja Isten, béna vagyok, Mózes? Mert te neked ez a látásod, nekem nincs kezem. De tudd meg, hogy nekem van kezem. Azért, mert a nép siránkozik, és az egész nép csőcselékké vált, attól még én Isten maradtam. Tehát én nem lettem csőcselék, és nem lettem nyomorék. Nem vagyok fogyatékos. Nekem van kezem, Mózes. Majd meglátod, beteljesedik-e néked az én beszédem, vagy nem. És itt ez a lényeg. Hogy Isten beszédén keresztül megvalósítja azt, amit meg akar valósítani. És aztán pedig most nem tudok tovább menni ebben a történetben, nem is akarok, mert ezt majd a 12-es, 13-as fejezet majd átvesszük a jövő héten. De azt akarom még mondani, hogy nem csak, hogy Isten beszéde teljesedik be a népen, hanem a prófitai kenetet adja Isten nekik, hogy kiáradjon az egész népre, és a véneken keresztül, mert azt mondja a másik helyen Mózes, Úrnak minden népe próféta volna, hogy adná az Úr az ő szellemét ő beléjük. Az egész népbe ezt kívánja Mózes, már kezd felélénkülni, hogy bárcsak mindenkiben benne lenne a prófitaságnak a szelleme. Mit jelent a prófitaság szelleme? Előre látás. Mi az, amit megváltoztatott, meg akart változtatni Isten az emberekben? Előre látást. Mit jelent a próféta? Látó. Miért szedte ki Mózesből a szellemet? Hogy mindenki lásson. Mit kívánt, amikor Isten szelleme már elkezdte gyógyítani a Mózest? Bárcsak mindenki látóvá válna. Vettetek az adást? Mit mond Isten? Azt mondja itt Isten, hogy a prófétaság szelleme az, ami minden testre kitöltetik, a Krisztusról való bizonyságtétel, az, ami kihozza az egyházat a rossz képűségből, a hamis képből, a hazug képből, a sátán megcsaltatásából. A prófétaság szelleme. Mi az, ami ellen Saul harcolt? A Dávidon lévő prófétai szellemnek. És amikor figyeltem, és megnéztem mostanában Dávidnak a történetét, és megnéztem a Aszáfnak az életét, tudjátok, hogy mit láttam? Hogy mit mond az ige Aszáfról? Hogy próféta. Ezt tudod, mit jelent? Hogy Isten szelleme olyan erős lesz az utolsó időben, hogy még a dicséret között is, a dicséret vezetők is, a dicséret tagok is prófétálni fognak folyamatosan, és proféták is lesznek, nem csak prófétálni fognak. Mert azt láttam az Dávid sátorában, hogy a dicséret úgy működött Dávidnál, hogy Isten fölkent embereket prófétának. És Aszáf próféta volt, aki dicséretét vezette Dávidnak. Ezt tudod, mit jelent? Azt, hogy még a dicséretekén is az erőre látás volt. Hogy a dicséret, amit legalább 1000 fő volt, az az 1000 fő, az látta előre a prófétai kenet miatt, ami létrejön majd Dávidon túl, Dávid után. Ezért nem csak azért dicsérték Istent, de mit tett Dáviddal, hanem mit tett Krisztussal. És a dicséretnek ez volt a lényege, hogy előre láttak. A prófétai szellem belelátott előre a dolgokba. És az utolsó időkben ez lesz, hogy nem csak dicsérünk az Úrnak, hanem látjuk az Urat, és ezért dicsérünk az Úrnak. Nem csak azért dicsérünk az Urat, mert így szoktuk, és akkor jön a dicséret, és akkor majd jön a kenet, hanem látni is fogunk, nem csak jön a kenet. Mert nem csak az a lényeg, hogy jön a kenet, hanem az a lényeg, hogy lássunk Jézus nevében. Lássuk Krisztust annak, aki, és lássam magamat Krisztusban, aki vagyok, és lássam azt, amit fogok létrehozni Krisztusban. Amen. Dicsőség az Úrnak. És mit közvetítettek a száfék? Ezt a látást. Mert a prófétai kenetből dicsérték az Urat. És amikor valaki prófétai kenetből dolgozik, az prófétai kenetet ad át, mert abból dolgozik. És amikor prófétai kenet van valakin, akkor a prófétai szellem tanítja a többieket is. És akkor a prófétai szellem tanít valakit, akkor beteljesedik Mózesnek a szava. Bárcsak a prófétaság szelleme legyen mindenkiben. Amen. Amit képes vagy meglátni, azt tudod csak. Azt tudod csak megragadni, és azt tud csak téged is megragadni. Amit nem látsz Krisztusban, az nincs benned. Amit nem látsz Krisztusból, az nem a tiéd. Te beszélhetsz róla, hogy Krisztus olyan, mint, de az nem azt jelenti, hogy a te életedben is olyan. És Mózes befogadta azt a látást, amit hallott, és Mózest átalakította belülről az a látás. Mózes befogadta azt a látást, azért beszélt abból. Mert azt mondta, hogy halljak meg, mert tönkre mentem, és nem bírom tovább. Holott Isten előre eltervezte Mózes életét a sikerre. Hogy a benned lévő rejtett dolgok, amiket Isten beléd tett, azok aktivizálódjanak, és ne az aktivizálódjon, amit a világban látsz. És a szolgálatokban az a legnagyobb veszély, amikor emberek abból a motivációból akarnak szolgálni, amit elképzelnek magukról. És nem az viszi őket előre, amit Isten képzelt el róla. Nem a szellemből látják meg azt, hogy mire vannak elhívva, hanem a pszichéjük vagy a szívük kivetít egy képet, egy projektort, és azt ragadja meg. De ez nem egy valós kép. És Mózes is megragadta azt a valótlan képet, átalakította belül Mózest, és abban a pillanatban teljesen lenullázódott a szellemi intuíciója, és onnantól kezdve már egy szerencsétlen flótás lett, akit, mint egy marionett bábú, úgy irányított a nép. És amikor a lehetőséget nézed, ami Istenben van, akkor tudod meglátni ezt. Legtöbbször mondjuk azt, hogy Krefodolán nagyon jól tanítja, hogy a hitetlenség az, ami fölülírja a hitet. És ezzel azt jelenti ki, ez már az én magyarázatom, hogy a hitetlenség az azt jelenti, hogy nem fogadom el azt a látást, amit Isten helyezett bele a szívembe. Ez a hitetlenség. És amikor megvizsgáltam az Új Szövetségben, hogy mi a hitetlenség, vagy a hitnek az ellensége, akkor a hitetlenség szót megvizsgáltam. Ez három jelentése van, de egy jelentést adok most nektek. Ez engedetlenség a hallásra. Ez a hitetlenség, nem a félelem az ellensége a hitnek, nem a lázadás önmagában, hanem az engedetlenség a hallásra, amit hall az ember. Még egyszer mondom, az a hitetlenség, amikor az ember hall valamit, és ellene áll annak, amit hall Istentől. Mert Isten csak azt kéri számon, amit számon tud kérni. És ha valaki nem hallott valamit, azt nem fogja számon kérni. És pontosan ez a lényeg, hogy amikor az ember nem tud hitben élni, nem tud visszaállni a vízre, akkor az azért nem tud visszaállni, mert valamit néz. És emlékeztek, Péter, hogyan süllyedt el? Hogy ránézett, mire nézett rá? Nem Jézusra, hanem a habokra. A vízre. A vizet nézte, a vihart nézte. És pontosan hogyan jött be a megtévesztés? Képen keresztül, hogy nézte a vihart, és nem az Istennek a szavát. Amen.